A Mindig Környezettudatosan rovat támogatója az Aplia Magyarország Egyesülés.
Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, Aplia percek, Aplia trendek, mindig környezettudatosan. Folytatódik a sorozat. Mészáros Fanni, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője, szokás szerint itt van a stúdióban, és újra itt van Zuggó Balázs, a Dark & Hungary Kft. Ügyvezetője. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen jöhetnél télen is, meg jöhetnél nyáron is most már, ugye, mióta a klímák így elterjedtek Magyarországon. Pont küldtetek egy statisztikát, 10 év alatt 6-szorosára nőtt a magyar háztartásokban a légkondíció nálok számát. Nyilván itt a hűtés-fűtés, meg az energiamizéria, meg az árak elszabadulása az elmúlt 2-3 évben közrejátszott ebben a növekedésben.
Hát ki vagyunk terhelve most már igencsak egész évben.
4 évszakosak lettetek.
Így van, januártól decemberig. Ugye régen mindig azt mondták, hogy a klímás az télen barnul, mert annyira ráérnek, hát most már nem érnek rá a szerelők és a szervizesek, mert ahogy említetted te is, ugye a levegő-levegő hőszivattyúk használatával, illetve a levegővíz hőszivattyúk használatával. Ez egy 4 évszakos szakma lett, és legalább annyit használják fűtésben, mint hűtésben.
Valóban így van, és hát ugye egyre melegednek a nyarak is, tehát azért az is hozzá tartozik ahhoz, hogy itt a forró időszakok és a forró napok száma a nyarak során megy föl eléggé exponenciálisan, és ezért sokan választják a klímaberendezést, de ahogy Balázs is említette, a fűtési szezonban való használat, és ugye a legtöbb klíma ma már reverzibilis, tehát mind a két funkciót tudja, úgymond, és ezért egyre népszerűbb ez a háztartási gép. Most már a legutolsó felmérésünk szerint valóban a háztartások 36%-a rendelkezik légkondicionáló berendezéssel, vagy pontosabban ugye a levegő-levegő hőszivattyúval.
Igen, most már ezt megtartom, ezt így kell. Pont most egy kedves barátomnak kerestem szakembert, és azt az utolsó pillanat szerintem, hogy most még az ember talál szakembert, mert aztán nagyon el lesztek fogalva klímatelepítésre, és annyira szimpatikus volt, mert lefotóztam az egész lakást, a szobát, a kifúrt lukat, mert volt már ott légkondicionáló. És azt mondta, hogy nem, uram, nekem föl kell menni, meg kell mérnem azt, meg kell néznem, és meg kell mérnem. Tehát, hogy telepítünk egy klímát, ki telepíti, hogy telepíti, az kulcskérdés.
Hát igen, ezek ugye mind nagyon jó minőségű sorozatgyártott berendezések, de ez egy telepítés köteles berendezés. Most itt a hatósági előírásokról, vagy ezekre nem szeretnék kitérni, de ugye nagyon fontos szakmai szempontjai vannak, hogy hogyan kell egy ilyen berendezést telepíteni, és számos applikáció létezik. Egyébként akár telefonos applikáció, ahol befotózza az ember a szobát, oda lehet mesterséges intelligencia segítségével vetíteni a klímaberendezést, de van egy-két olyan apró trükk, ami miatt muszáj a szakembernek oda mennie, ilyen például a cseppvízelvezetés, ugye ezek a berendezések, ezek kondenzvizet termelnek, nyáron ugye hűtési üzemmódban a szobában keletkezik a kondenzvíz, és ezt el kell tudni vezetni ehhez, ezt egyszerűen látni kell a helyszínt. A másik pedig ugye a kültérinek az elhelyezése, amiben a szakember nagyon sok segítséget tud nyújtani egy olyan embernek, aki mondjuk úgy laikusként ezzel nem találkozik a mindennapokban.
Meg az is fontos, hogy választunk a szakember mellett klímát, mert az ember hajlamos ezt is úgy választani, mint nem tudom, egy hűtőszekrényt, tehát bemegyek a boltba, ami éppen akciós, nagyjából méretes, akkor az jó lesz, ugye? És hát most jön a tudás, meg a tudatosság, meg az edukáció, meg az aplia, meg az, hogy mi van a cédulán, és mit néz a fogyasztó a cédulán.
Valóban ez egy olyan berendezés, amit sokkal bonyolultabb kiválasztani, tehát mindenképpen javasolt a szakember igénybevétele, akár már a választás előtt is, hiszen nem biztos, hogy mindenki pontosan rendelkezik azzal a tudással, hogy fel tudja mérni, hogy az adott helységekbe, az adott nagyságú beltérbe milyen teljesítményű készüléket válasszon. Tehát ebben már tud segíteni a szakember is, azért egy ilyen berendezés nem két fillér, és hosszú távra vásároljuk, tehát jó az, hogyha a megfelelő teljesítményű készülék kerül abba az adott lakásba. És hogyha már vásárolunk, akkor ugye azért ott van segítségünkre az energiacímke, ahogy említetted is, és hát ez gyakorlatilag mind a hűtési, mind a fűtési funkciójáról információt ad a készüléknek. Ugye nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy itt a nagy gépeknél hűtők, mosógépek, mosogatógépek megváltozott 3 éve az energiacímke, és eltűntek a pluszok. No, a légkondi az még nem egy ilyen berendezés, a légkondi energiacímkéjén még ott van a 3+, tehát 1, 2 és 3+. Ez még az a címke, ami a korábbi generációba tartozik. Érkezik majd a légkondihoz is egy új típusú címke, amin már nem lesznek pluszok.
Erről majd akkor beszélgetünk.
Ez még, ez még egy-két év, hogy ez a boltokban megjelenjen, úgyhogy erről még valóban nem érdemes beszélni, csak azért említettem meg, hogy fontos azt tudni, hogy itt ne ijedjünk meg, itt még lesznek A3 pluszos, 2 pluszos berendezések a boltokban, és hát azért érdemes a címkét is figyelni, hiszen nyilván minél energiahatékonyabb, annál kevesebb energiát fogyaszt, és amit még fontos figyelni, vannak ilyen különböző betűkódos értékek a címkén, ami talán bonyolult lehet. A hűtési funkcióban ez az SEER betűkód, a fűtésinél pedig az SCOP. Na ezt azért érdemes nézni, mert ez jelenti a klímának a hatékonyságát, a szezonális hatékonyságát, vagy szaknyelven szólva jósági fokát, de elég, hogyha annyit megjegyzünk, hogy a szezonális hatékonyságát, és például a fűtési funkciónál ez azért nagyon fontos, mert jogszabály azt mondja, hogyha ez az SCOP érték eléri a 3,4-et, vagy e fölött van, akkor az, akinek ilyen berendezése van, az jogosult egy olcsóbb áramtarifára az október 15 és április 15 közötti fűtési szezonban. Ez a H-tarifa néven ismert, tehát hogyha valakinek ilyen berendezése van, és ha vásárol újat, akkor ilyet érdemes már vásárolni, mert akkor még akár egy kicsit lehet spórolni a téli időszakban a fűtésen.
Mit rontanak el a vásárlók? Mit lehet elrontani akkor, amikor én klímatelepítésben gondolkozom?
Sok mindent el lehet rontani, de ugye, ahogy a Fanni mondta, az energiacímke esetében mindig a legnagyobb értéket kell keresni. Tehát A++++, ugye a klímáknál még léteznek a régi címkék, illetve a jósági foknál is minél nagyobb értéket kell választani. Viszont ez nem érvényes a klíma teljesítményére. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha már veszek, akkor vegyek jó nagyot, mert akkor ha majd nagyon hideg lesz, ez nagyon jó lesz, meg ha majd nagyon meleg lesz, ez nagyon jó lesz, de ez nem így működik. Tehát a legtöbb hiba az lakossági ingatlanoknál, egyébként itt zárójelben hozzáteszem, hogy kereskedelmi vagy közületeknél is, az, hogy tulajdonképpen túlméretezik. És a túlméretezésben az a fájó, hogy ezeknek a berendezéseknek van egy optimális munkapontja, és hogyha nem az optimális munkaponton működtetem a készüléket, akkor soha nem fogom elérni azt a jósági fokot, amit a katalógus adatok leírnak. Tehát nem szabad attól félni, hogyha a szakember kijön és azt mondja, hogy uram, önnek itt elég egy 2 vagy 2,5 kilowattos berendezés, akkor nem szabad ahhoz ragaszkodni, hogy dehogy a szomszédomnak 3,5 kilowattos van, vagy 4 kilowattos van.
Ez olyan az autó köpcenti, nem? Tehát, hogy én Pomázról bejárok ide a Váci útra, ehhez nem kell feltétlenül egy 3000-es vagy 4000-es motor,
nem
ugye?
Kell V8-as.
Ugye? Tehát valami ilyesmi.
Nagyon leegyszerűsítve,
igen. És rendes, ez baj, mert akkor, hogyha nem tud hatékonyan működni, akkor a hatásfoka nem lesz olyan jó, többet teszik, esetleg zajosabb lesz, nem tudom, mindenféle paraméterre rossz lehet.
Igen, ez
mert nem
igaz.
Járatja ki magát, nem tud kimenni az autópályára, ugye? Csak a mellékúton megy.
Igen, amit elfelejtenek, itt nem belebonyolódva a technikai részletekbe, az inverter szabályozott kompresszorok, azok nagyon nagy, nagyon széles teljesítménytartományban tudnak működni, és ezeknek a kompresszoroknak, ezeknek nem tesz jót az, hogyha túl vannak méretezve.
Amikor nálam klímát telepítettek, akkor ugyanezt én is végigjátszottam, és ott is nagyon szuper klasszul elmagyarázta a szakember, hogy kell ezt értelmeznem. Még azt is elmagyarázta, hogy milyen hőfok, amikor fűteni akarok vele télen, akkor mit érdemes venni. Egyébként milyenek a telek? Lehet, hogy lesz egyszer majd mínusz 23 fok 3 napig, akkor lehet, hogy nem lesz olyan hatékony. De egyébként ebben a tartományban, amiben most mozgunk itt Közép-Kelet-Európában, ez tökéletesen elég. Tehát valahogy így. Akkor viszont a sorrend az, hogy kell egy jó szakember, akiben megbízom, hogyha magam nem vagyok éppen szakmabeli, és utána lakásbejárás, és utána akkor kereskedelem.
Hát általában maga a klímás szakember hozza a készüléket, tehát nyugodtan meg lehet bízni abban a szakemberben, általában ők vagy a gyártóval, vagy valamelyik nagy kereskedő céggel tényleg jó kapcsolatban vannak. A másik, ami miatt a szakember a jövőben is fontos lesz, az a berendezéseknek a karbantartása. És a berendezés karbantartása az nem csak abból áll, hogy leporolják a beltérit, vagy kitakarítják a beltérit, hanem rá kell mérni a készülékre, meg kell nézni a készüléknek, a berendezésnek az üzemi paramétereit, kültéri berendezésre is rá kell nézni. Egy elkoszolódott, eltömődött kültéri esetében lényegesen nagyobb áramfogyasztással lehet számolni.
Látnátok, én milyen lelkesen szoktam takarítani a külső egységeket, mielőtt jön a szakember. Mindig próbálom megúszni az évi kétszeri karbantartás. Ez is nagyon fontos, tudom, hogy ha én télen is használom fűtésre, meg nyáron is hűtésre, akkor ugye kell a kétszeri karbantartás, bár nem esik jól, nyilván nekem se senkinek. Ha csak az egyik funkcióban, akkor talán elég az egyszeri.
És hogyha valaki tényleg kizárólag csak hűtésben használja, akkor igazából elég az évi egy karbantartás, de hogyha gyakorlatilag hűtésben és fűtésben is használva van a berendezés, akkor érdemes kétszer megnézetni. A másik pedig, ami még ugye az üzemeltetési költségeket befolyásolja, az az, hogy magát a berendezést hogyan üzemeltetem, hogyan használom. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy nem nagy ezeknek a berendezéseknek az áramfogyasztása, tehát érdemes a lakásunkat vagy a házunkat folyamatosan hűteni. Tehát ugye itt, ha folyamatosan használom hűtésben, akkor egy idő után a szerkezet is átveszi, az épület szerkezet is át tudja venni a hideg energiát, és relatív sokkal kevesebb energia befektetéssel tudom egy konstans hőmérsékleten tartani.
Mert egy hűtő-fűtő berendezés a családtag, tehát tényleg, amit a Fanni mondott, azért, hogy nem elég az, mint a hűtőnél, hogy inox legyen, vagy fehér legyen, és legyen a fagyasztója.
Egyszerűbb választani. Igen.
A zajról beszéljetek még, légy szíves, mert ez nagyon fontos a kültéri egységnél is. Engem is nagyon sokszor zavar az, amikor a szomszédnak hangos a kültéri egysége, nyilván az enyém is zavar másokat, meg belül sem mindegy. És azért itt a címkén az ember nehezen igazodik, most, hogy hány decibel van rajta, az egy dolog, az sem mindegy, hogy hol van, de az sem mindegy, hogy milyen zajos, az kulcskérdés, azt gondolom.
Igen, hát a címkén van erről is információ, úgyhogy erről is tájékozódhatunk. Nyilván azt nehéz azért megítélni egy nem szakembernek, hogy mondjuk azok a decibel értékek, azok valójában milyen hangosak. Ezért például azt is szoktuk javasolni, hogy érdemes meghallgatni máshol, például ha valakinél van ilyen, hogy az mégis mit jelent. Nyilván a szakember segít abban, hogy mondjuk, hogyha a hálószobába szeretnénk egy beltéri egységet, akkor az ne pont az ágyunk fölött legyen, hogy éppen ránk fújja direkt be a hideget, tehát ilyenekben is tud segíteni. Valóban talán a szakember azt is meg tudja mondani, hogy ezek a zajértékek, amelyek a címkén rajta vannak, ezek nagyjából mit jelentenek, és mihez lehet hasonlítani. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy új készülék, tehát mindenképpen lesz valami új zaj a lakásban. Nyilván az üzemeltetéstől, sok mindentől függ az, hogy ez mennyire zajos. Lehet zajosabb, mint kéne, ha például a karbantartás elmarad, és különböző porszemcsék, vagy a kültéri egységben a falevelek, vagy bármi beleragad, és akkor az ott zajos, de az is lehet, hogy valamilyen csavar kilazul, vagy valami ilyesmi. Hát erre is jó a rendszeres karbantartás, mert ellenőrzi a szerelő, hogy nincsen ilyen zajforrás a készülékben.
Vannak új generáció készülékek? Mert mondjuk lenne egy javaslatom, hogyha már nem zúgna, meg nem zörögne, hanem mondjuk ilyen tengermorajlást játszana 24 órában, vagy lehetne váltani patakcsobogásra.
Átengedem a válaszadás lehetőségét.
De akkor megkérdezem, hogy az elmúlt években volt ennek egy hype-ja a telepítésnek, ugye ezt az elején mondtuk, hűtése, fűtése. Van új technológia, van új a nap alatt, ami izgalmas, új generációs készülék, család, vagy bármi, amihez majd megint hozzá kell szokni a fogyasztóknak?
Te a Genti Kutatási Fejlesztési Központunkban keresünk fejlesztőmérnöket és marketing szakembereket is, úgyhogy András, azt gondolom, hogy itt jó húrokat pendítettél meg.
Igen.
Viccet félretéve, ilyen áttörésről nem tudok, de nyilván a mechanikai paraméterekkel lehet játszani, a berendezés mérete, a ventilátornak a mérete, a ventilátor fordulatszáma,
a ventilátor
szabályozhatósága, tehát modern klímaberendezéseken általában van éjszakai üzemmód, külön kapcsolható a kültérire, külön kapcsolható a beltérire, attól függ, hogy hol szeretnénk a zajt csillapítani, de azért azt el lehet mondani, vagy meg tudom erősíteni, amit a Fanni mondott, hogy nagyon sok márka rendelkezik bemutatóteremmel, illetve nagyon sok klímaszerelő rendelkezik bemutatóteremmel egyszerűen. Annak ellenére, hogy az online kereskedelem rengeteg kényelmi funkciót kínál, ezeket a berendezéseket, hogyha van rá időnk, akkor érdemes gondosan kiválasztani, elmenni a szakembernek a bemutatótermébe, és ott megnézni.
Működés közben
ezek általában a legtöbb ilyen bemutatóteremben legalább elektromosan be vannak kötve a készülékek, és ezeket a paramétereket, mint hogy mennyire hangos, mennyire fúj a ventilátor, ezeket ki lehet próbálni.
Igen, szóval egy matracvásárlás, ugye ez jutott eszembe, mert azt is érdemes valamilyen módon kipróbálni.
Vagy az autó, ugye beszéltünk az autóról, igen. Egy autószalonba is elmegy az ember, beleül, tesztvezet.
Tudatosabbak lettek a vásárlók? Ezt mind a kettőtöktől kérdezem az elmúlt években. Fanninak ez egy nagyon komoly missziója, ugye, hogy minél tudatosabbak legyünk, mindenre legyünk körültekintőek, még arra is akár, hogy mondjuk egy ilyen szerkezetbe menje az újra felhasználható anyag. Hogy tudom használni, vagy ez lesz a következő címke. Szóval hogy látjátok, hogy sokat fejlődtünk ebben a kérdésben?
Bízom abban, hogy fejlődgetünk. Amit mi le tudunk mérni ezekben a közvéleménykutatásainkban, az például az, hogy mennyire használják az energia címkét, vagy mennyire fordítanak figyelmet a karbantartásra, átnézik-e a használati útmutatót. Pozitívabb eredmény szokott kijönni, mint amit talán a valóságot ténylegesen tükrözi. Sokan jelzik azt, hogy igen, nézik az energia címkét, ők elolvassák a használati útmutatót, azért a kollégáktól nem mindig ez a visszajelzés jön vissza a gyakorlati tapasztalati oldalról, de hát én remélem, hogy minél többekhez el tudunk jutni, és akkor előbb-utóbb egyre többen fogják megfogadni a tanácsainkat.
Én azt gondolom, hogy van pozitív változás, tehát mindenféleképpen edukáltabbak a fogyasztók. Most azon gondolkozom, hogy nekem az első kiállítás vagy vásár, amit ebben a hűtés-fűtéstechnikai szakmában végigcsináltam, az talán 2009-ben vagy 2010-ben volt, utána 2014-ben, és emlékszem arra, hogy ezeken a kiállításokon tényleg az alapoktól kellett kezdeni, amikor megjelentek a fogyasztók, és tessék már nekem elmondani, hogy mi az, hogy hőszivattyú. Tehát hallani hallott róla, de fogalma nem volt arról, hogy ez pontosan hogy működik, és mit várhat tőle. Ehhez képest ugye eltelt kicsit több, mint 10 év. Azt látjuk, hogy magát a technológiát már nem kell bemutatni, szereznek információt a fogyasztók, de itt nekem bejön egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeket az információkat honnan szerzik, és mire alapozzák. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy azok a szakmai szervezetek, mint például az Aplia, vagy a gyártóknak, forgalmazóknak a közvetlen információs felületeiről való tájékozódás versus a különböző közösségi médiákban sokszor nem teljesen ellenőrzött forrásból, vagy megalapozatlan információkra való támaszkodás, a kettő között nagyon nagy különbség van.
Akkor láttunk nagy ugrást, és én magam is akkor tapasztaltam nagy ugrást, amikor például a fogyasztói árak, vagy az energia ára ugye megugrott.
Tehát menekültünk
a gáztól. És akkor rögtön jöttek már barátnőim is, kérdezték tőlem, hogy akkor most ha a hűtőt le akarom cserélni, vagy a fogyasztót, ami ugye sokat fogyaszt, akkor mit is kell nézzek, mit is nézek az energia címként, tehát gyakorlatilag ilyenből számtalan volt, és valahogy ott volt egy olyan kvázi tudatosság ugrás, amikor elkezdték azok is, akik addig adott esetben nem fordítottak figyelmet, például az energia címkére, vagy hogy mennyit is fogyaszt ténylegesen az a készülék, elkezdtek számolgatni és ezt nézni, és ez szerintem egy óriási nagy lökést adott abban az évben a fogyasztói tudatosságnak.
Na, ilyenben vannak ilyen hiper-szuper berendezések, akár a Daikinnál, hogyha nincs szakember, aki ezt telepítse, értő módon telepítse az utánpótlás, az összesen szakmában nagyon nehéz. Itt mi a helyzet? Azt tudom, hogy a képzésben most van valamiféle előre mozdulás, ugye?
Igen, ugye mi évek óta dolgozunk a háztartási gépszerviz szaktechnikus képzésen, kidolgoztuk, elindult iskolában, elkészült a szakkönyv, de egy ideje most már azzal is foglalkozunk, hogy a hőszivattyús képzésben, mert ez egy másik képzés, ebbe is bekapcsolódjunk. Ebben eddig a gyártóknak sokkal nagyobb szerepe volt, én azt gondolom, illetve a saját képzéseiknek, mert ugye ez is egy olyan képzés volt még a régiókájéban, ami évekkel, vagy talán évtizeddel ezelőtt került kidolgozásra, ami szintén némi revíziót igényelt, hogy a mai készülékekhez megfelelő képzés legyen, és ebben is elkezdtünk dolgozni a kollégák segítségével, és történtek módosítások ebben a képzésben is, és most először van egy olyan képzés dorogon, februárban indult, amelyben már az Aplia is, illetve az Aplia gyártó is bekapcsolódtak. Madarász Tamás kollega az, aki oktatóként is részt vesz ebben a képzésben, és ő nagyon lelkes volt annak idején a szakkönyvünk elkészítésével, és most készített egy újat erre a hőszivattyús témára is, és a kollégák a Daikin részéről is, illetve más cégektől is segítenek neki szakmai tudással, lektorálással, úgyhogy ez megint egy remek csapatmunka. Úgyhogy innentől fogva azt gondolom, hogy az Aplia ebben a hőszivattyús témában is tud aktívabb lenni, és szeretne is aktívabb lenni.
Láttam egy színházi előadást az elmúlt héten, annak a címe Tok-tok volt, rögtön eszembe jutott el Fanni a TikTokkal. Mi lesz a TikTokon, csak nem légkondi.
De igen, most éppen ezek lesznek a legújabb kis filmjeink, úgyhogy most éppen ezek kerülnek majd sorra. Azt gondolom, hogy ez most aktuális lesz, lesz itt a belső beltéri egység csöpögésétől kezdve az energia címkéig, hogy miért hangos a kültéri egység, miért nem indul el a beltéri egység, tehát minden ilyen témáról. Úgy gondoltuk, hogy fölmerülhet a gyakorlatban, arról lesz kis videónk, és akkor reméljük, hogy ezzel is egy kicsit hozzá tudunk járulni a tudatossághoz, és a tényleg a tudatos klímahasználathoz. De én is arra biztatnék mindenkit, hogy időben lépjen, hiszen ha bejön a nagy meleg, akkor sokkal nehezebb lesz vásárolni, szerelőt elérni, hiszen az nekik a csúcs szezon. Kicsit olyan, mint a leesik a hó, és mindenki akkor akar téli gumit cserélni, és akkor hirtelen csak 3 hét múlvára kapunk időpontot. Szóval ez is hasonló, és ezért tényleg érdemes most, még a nyár előtt, hogyha ebben gondolkozunk, akkor most lépni.
Nagyon szépen köszönöm, Aplia Percek, Aplia Trendek, mindig környezettudatosan mészárosodni. Aplia Magyarország Egyesület cégvezetője, Zugó Balázs, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezető. Nagyon szépen köszönöm nektek.
Köszönjük a lehetőséget.
A mindig környezettudatosan rovat támogatója az Aplia Magyarország Egyesülé.